Mindenkit szeretettel köszöntök, Jelenések könyve című előadás sorozatunkon vagyunk, benne a közepében, az események sűrűjében és a könyv közepében szinte, hiszen a 11. fejezet következik, az ateizmus születése. Ez tehát a mostani alkalmunknak a címe. Mit is mondhatunk az ateizmusról, és egyáltalán hogyan, miként ragadhatjuk meg ennek lényegét, de még mielőtt ezt megtennénk, sok-sok mindenről kell, hogy beszéljünk, hogy egyáltalán hogyan is jut el a Szentírás, és hogyan is jut el ez a fejezet, a 11. fejezet az ateizmus is, ateizmusig. A harmadik vázlat proféciánál vagyunk, és ez a harmadik vázlat profécia ugye a 8. fejezettől indul, az első 4 trombita szótól, vagy első 4 kürt szótól, tehát ugye ez volt az, amit megnéztünk még 2 alkalommal ezelőtt, aztán jött az 5. és a 6. trombita szó, illetve ez még 3 alkalommal ezelőtt volt, aztán a 5.-6. trombita szó, vagy kürt szó, és a múltkori alkalommal volt szó a 10. fejezetről, Jelenések könyve 10. fejezetéről. Látható tehát, hogy egyre részletesebben beszél a Szentírás azokról az időszakokról, és arról az időszakról különösen, ami ugye közelít a mostani korunkhoz. Ezért nagyon érdekesek egyébként a vázlat proféciák, mert egy nagyon komoly vázlatot kapunk például a Jelenések könyve első vázlat proféciájában is, de ennél részletesebb képet kapunk a 2. vázlat proféciában. Ennél még részletesebb képet kapunk a 3. vázlat proféciában, és itt tartunk most. Na de a 4. vázlat profécia, az lesz aztán majd igazán részletes, ezt majd a 12. fejezettől fogjuk megnézni lépésről lépésre. Itt a 3. vázlat proféciánál annyira szeretné elmélyíteni Jelenések könyve egy olyan vázlatot, egy olyan gondolatmenetet, ami meggyőződésem, hogy sokunk számára talán újdonság lehet, de arra kérem a kedves hallgatókat, hogy próbáljuk megérteni azokat a szempontokat, azokat az alapszempontokat, ami alapján ugye a Szentírás ezt a képet elénk tárja, hogyan beszél a Szentírás mondjuk a középkorról, hogyan beszél az ateizmusról, mint a középkori kereszténység következményéről. Ez egy nagyon fontos kérdés egyébként, hogy az ateizmus nem önmagában álló jelenség, hogy most az emberek elkezdik tagadni Isten létezését, egyáltalán nem önmagában álló dologról van szó. És egyáltalán melyek ennek a korszaknak a tanulságai, hogyan beszél a kétarcú francia forradalomról, nagy francia forradalomról, ugye 1789-től, ami elkezdődik, miért nevezhetjük ezt kétarcúnak, tehát ezek azok a kérdések, amelyekre keressük a választ. Jelenések könyve 11. fejezeténél tartunk tehát, az első 2 verset olvasom, mostani előadásunknak a címe, illetve bocsánat, a témája az egész első 14 vers, de még mielőtt ezt megnéznénk, inkább arra gondoltam, hogy lépésről lépésre haladjunk, csak az első 2 verset nézzük meg, ez egy nagyon fontos felütés, és fogjuk látni, hogy pontosan milyen alapvetést ad az első 2 vers ennek a témának. Olvasom tehát, és ugye látható a kivetítőn is. És adtak nékem vesszőhöz hasonló nátszálat, és angyal állt mellém, és mondta, kelj fel és mérd meg az Isten templomát, és az oltárt, és azokat, akik abban imádkoznak. De a tornácot, amely a templomon kívül van, kihagyt, és azt meg nem ért, mert a pogányoknak adatott, és a szent város tapossák 42 hónapig. A 11. fejezet első verse szorosan kapcsolódik a 10. fejezethez. Soha nem szabad elfelejtenünk azt, hogy a fejezetbeosztás és a versbeosztás, ez egy modernkori találmány a Szentírásnál. Tehát bármilyen furcsa is számunkra, de maga János apostol, amikor megírja Jelenések könyvét, hát akkor nem így írta meg, hogy akkor első vers, meg második vers, meg 11. fejezet, meg 13. fejezet. Eszébe nem jutott János apostolnak ilyen, mint hogy a Biblia más szerzőjének sem jutott eszébe, hogy a könyvét ilyen módon tagolja. Ez egy nagyon érdekes dolog, a 16. században jutunk el oda, hogy fejezet és versbeosztás megjelenik, tehát a protestantizmus fáradozása nyomán, hogy jobban követhető legyen maga a szöveg, maga a gondolatmenet, megjelenik ez. Ez azért lényeges, mert ez a 11. vers, hogy és adtak nékem vesszőhöz hasonló nátszálat, ugye ez a pici kis szócska, hogy és, ez is jelzi, hogy ez még a 10. fejezet 11. verséhez kapcsolódik, és mondta nékem, ismét profétálnod kell néked sok nép, nemzet, nyelv és király előtt, és adtak nékem vesszőhöz hasonló nátszálat. Tehát látjuk azt, hogy ez a gondolat tényleg egybe tartozik. És ugye egy ilyen különleges felszólítást mond az angyal, János apostolnak, a szerzőnek, kelj fel és mérd meg az Isten templomát és az oltárt, és azokat, akik abban imádkoznak. Milyen érdekes, hogy ez a téma kerül szóba. Nem tudhatom, mert nem egyeztettem az előző előadóval, hogy ő beszélte erről a kérdésről ennek a versnek a kapcsán. Biztos vagyok benne, hogy a szentély tanáról volt szó a múltkori alkalommal, tehát szólt erről az előadó részletesen. De milyen érdekes, hogy pontosan ezzel a témával folytatódik a 11. fejezet. Azért, mert ez egy egységes gondolatmenet. Éppen azzal a szentély tanával, ami egy nagyon-nagyon fontos tanítása a Szentírásnak, de ugye az ember azt gondolná, hogy az Új Szövetségre nézve nincs semmiféle különösebb tanulsága vagy üzenete. Hát az Ószövetségben létezett szentély, meg az Ószövetségben létezett ugye a zsidóknak a temploma, hogy kell azt berendezni, hogy kell azt fölépíteni, mik folytak ott. Ez egy olyan kérdéskör, amit inkább az Ószövetséghez kapcsolnánk. De itt Jelenések könyvében nagyon hangsúlyosan megjelenik, és pontosan azért utal erre, mérd meg, vizsgáld meg az Isten templomát, hogy jelezze, hogy bizony van egy csoport, akik nagyon komolyan veszik az Isten templomáról szóló tanítást. Nagyon komolyan veszik a szentélyszolgálat tanítását. Ez egy döbbenetes dolog volt egyébként, hogy 1844. október 22-én, amikor ugye bekövetkezett ez a bizonyos nagy csalódás az amerikai adventváró mozgalomban, mennyire gyorsan kialakult ez a gondolat, hogy itt valójában egy mennyei eseményről van szó, ami történt, és így kezdett el újra megerősödni a mozgalom. Ez egy döbbenetes dolog volt abban az időszakban, 1844-ben, még akkor is, hogyha óriási népszerűség vesztésről tehetünk bizonyságot, és óriási népszerűség vesztés kellett, hogy elszenvedjen ez a mozgalom, mert ugye hatalmas mozgalom volt, de aztán a töredékére apadt a létszám. Viszont eszmeileg egy óriási segítséget kaptak ezáltal, hogy a szentélytanát megértették. Azt mondja tehát itt a felszólítás, kelj fel és mérd meg az Isten templomát és az oltárt, és azokat, akik abban imádkoznak. Mérd meg, figyelj rájuk jól, és milyen érdekes, hogy ugye a második verset, hogyha ide vesszük a 11. fejezet második versét, ott újra előkerül a megmérés gondolata, mégpedig a következő módon, de a tornácot, amely a templomon kívül van, kihagyd, és azt meg nem érd. Mert a pogányoknak adatott, majd látjuk ezt tovább. Mérd meg, és van olyan rész, amit nem éri meg. Mérd meg azt a részt, vizsgáld meg azt a részt, amelyik ugye a belső rész, de a tornácot, vagy a pogányok udvarát, mert hogy a templomnak volt ilyen része, és erről régészeti bizonyíték van. Ezt a bizonyos udvart, ezt azt írja, hogy kihagyd, és azt meg nem érd. Azért különleges dolog ez, mert ugye ez utalás, egyrészt egy ószövetségi történetre, Ezékiel könyve 40. fejezetére. Nem tudunk minden ige részletet föllapozni és utalást föllapozni, itt csak említés szintjén jelzem ezt, tehát Ezékiel könyve 40. fejezete, ott pontosan ugyanez a felszólítás elhangzik, mérd meg a templomot. Van jelentősége, nagyon komoly jelentősége van ennek, és ha az ember ezt tovább gondolja, ez a megmérés és az, hogy közeledünk a történelem végéhez. Mert ugye ebben a vázlatproféciában is azt látjuk, hogy a lezáráshoz közelítünk, hiszen a hét a teljesség száma, óhatatlanul is előjön az emberben az a gondolat, hogy nem lehet, hogy itt az ítéletről van szó. Arról a bizonyos ítéletről, amire szintén utal ez az első két vers, mérd meg az Isten templomát és az oltárt és azokat, akik abban imádkoznak. De akkor az ítéletnek talán lenne két szakasza? Talán lenne olyan része, ami elsősorban azokra vonatkozik, akik igazán hívők, és az Isten úgy tekint rájuk, és ő rajtuk fogja először beteljesíteni az ítéletet. Van egy második szakasza, akiken majd később teljesíti be. Mert azt írja, hogy a tornácot, amely a templomon kívül van, kihagyd, és azt meg nem ért. És a gondolat helytálló. Tehát, ha megnézzük a bibliai összefüggéseket, akkor azt látjuk, hogy erről Péter apostol is például teljes egyértelműséggel beszél. Hogy igen, lesz egy egyetemes ítélet, külön ítélet nincs, ez nagyon fontos egyébként. Tehát, hogy az embert halála után rögtön megítélnék. Nem, egy egyetemes nagy ítéletről beszél a Biblia, de ez az ítélet, ez 1844-ben elkezdődik, vesd össze ugye az előző alkalommal, és azokkal a tanulságokkal, és 1844 óta zajlik tehát ez a bizonyos ítélet. Péter apostolra hivatkoztam, ezt az igét azért nézzük meg, mert érdemes fellapoznunk Péter apostol első levele 4. fejezetéből a 17.-18. vers. Tehát Péter apostol első levele, és ott a 4. fejezet 17.-18. verse a következőképpen hangzik. Csak hogy lássuk ennek a súlyát és ennek a jelentőségét, hogy tényleg itt az ítéletnek különböző szakaszai vannak, a következőképpen szól erről az apostol. Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Istennek házán. Ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak a végük, akik nem engedelmeskednek az Isten evangéliumának? És ha az igaz is alig tartatik meg, hová lesz az istentelen és a bűnös? Látjuk ezt a gondolatot? Tehát itt is teljesen egyértelmű, hogy először az Istennek házán, először mi rajtunk kezdődik az ítélet. Nem mennék bele ebbe ezeknek a részleteibe, ha lesz még kérdés ezzel kapcsolatban, akkor szívesen válaszolok, de most lépnünk kell tovább. Csak egy gondolatot mondanék, még egy olyan gondolat, ami összegzi ezt, ez nem más, mint a pre-advent ítéletnek az eszméje. Az advent előtti ítéletnek az eszméje. Mert ha az ítéletről gondoskodunk, Isten igazság szolgáltatásáról gondoskodunk, akkor azt is gondolhatnánk, hogy ez a második eljövetel után következik be. Akik ezt mondják, azoknak nagy részt igazuk van, de egy dologról nem szabad elfelejtkeznünk, hogy ez az ítélet, ez 1844 után megindul. És ennek az ítéletnek ilyen értelemben két szakasza lesz, de a második szakaszról is egyértelműen beszél a Szentírás, Jelenések könyve, majd a 19., 20., 21. fejezetben szintén visszakanyarodik erre a kérdésre. És ott ugyanúgy fogjuk látni, hogy az ítéletről még részletesebb tanítást kapunk, mert egyre részletesebb, egyre mélyebb az a kép, ami itt elénk tárul. Most itt egyelőre csak ezt látjuk az első és a második vers kapcsán. A második versben viszont, ha tovább lépünk, akkor itt láthatunk, ugye a vers második részében, tehát a második vers második részében egy érdekes időmeghatározást. Azt írja, hogy a tornácot, amely a templomon kívül van, kihagyt és azt meg nem ért, mert a pogányoknak adatott, és a szent város taposság 42 hónapig. Nézzük csak még meg ehhez a harmadik verset is. Tehát, hogy egységben lássuk ezt, a harmadik vers így hangzik, és adom az én két tanúbizonyságomnak, hogy profétáljanak, gyászruhákba öltözve 1260 napig. Újabb időmeghatározás. A második és a harmadik versben tehát két olyan időmeghatározásról olvashatunk, ami, hogyha a Szentírást ismerjük egy picit, akkor ez nem idegen számunkra. Nem most kerül elő először. Ez Dániel könyvében ott van, ez az időmeghatározás. A 7. fejezet 25. versére utalok, és a 12. fejezet 7. versére. Dániel könyve már kétszer előre jelzi ezt az időszakot. Jelenések könyve most kétszer szól róla, de még itt nincs vége. A 12. fejezet is fog róla szólni, meg a 13. fejezet is fog róla szólni. Tehát összesen 7-szer kerül elő egy időmeghatározás a Bibliában. Persze bárkinek szemet szúrhatott ez, amit itt olvashattunk, hogy most akkor hogy van ez? 42 hónap, meg 1260 nap. Ez tényleg ugyanaz az időmeghatározás lenne, vagy ugyanaz az időszak lenne? És a válaszunk erre az, hogy igen, mert ezek úgynevezett profétikus napok és profétikus hónapok. Profétikus olyan értelemben kétféle szintje van ennek. Egyrészt a profétai napévelv alapján érdemes értelmezni. Tehát, amit Ezékiel könyvében olvashatunk, Ezékiel 4.6, hivatkoztunk már rá korábbi előadásokon, illetve 4 Mózes 14.34, a két ige alapján mondhatjuk azt, hogy a profétai napévelv szerint. Tehát, amikor profétikus időmeghatározásban nap jelenik meg, egy nap jelenik meg, azt egy évnek lehet számítani. És úgy lehet beazonosítani valójában azt az időszakot. Itt viszont, mivel profétikus időmeghatározásról van szó, profétikus hónapokról és profétikus évekről beszélünk. Nagyon egyszerű dologról van szó, lehet, hogy egy picit idegenül hangzik talán ez a kifejezés. Egy hónap a profétikus meghatározás szerint az 30 nap, és egy év ugyanúgy 12 hónapból áll, de 12-szer 30 nap, összesen 360 nap. Tehát érdekes módon kerek számokkal dolgozik itt a Szentírás. Ez azt jelenti, hogy ha kiszámoljuk, ez a 42 hónap, Ezt, hogyha beszorozzuk 30-szor, akkor pontosan 1260-at kapunk, tehát a 42 hónap egyenlő 1260 nappal. Tehát egy 1260 napos, vagyis a prófétai napévvel szerint 1260 éves proféciáról van szó, és ez az 1260 éves profécia jelenik meg, tehát még egyszer mondom, hogy hétszer, hét alkalommal a Szentírásban. Dániel könyvében kétszer, Jelenések könyvében ötször. Na most, ha valamit hétszer mond el a Biblia, akkor arra aztán igazán érdemes odafigyelni, ugye? Tehát akkor az nem pusztán egy olyan tanítás, ami úgy fontos, mert persze a Bibliának minden tanítása fontos, hanem kiemelten fontos. Tehát erre aztán nagyon-nagyon érdemes odafigyelni. Mi lehet ez a bizonyos 1260 év? Mert ugye most találkozunk vele itt először, és fogjuk majd látni, hogy egész pontosan milyennek a jelentősége. De még mielőtt erről szólnánk, lépjük tovább, és megnézzük azt, hogy a harmadik verstől a hatodik versig mit mond a Szentírás, vissza fogunk térni erre a bizonyos időmeghatározásra, és hogyan tágítja ki a képet, azt, amit itt elénk tár, hogyan, miként beszél erről. A harmadik versről olvasom tehát a Bibliát, a hatodik versig, itt Jelenések könyve 11. fejezetében. És adom az én két tanúbizonyságomnak, hogy profétáljanak gyászruhákba öltözve 1260 napig. Ezek az a két olajfa és a két gyertyatartó, amelyek a földnek Istene előtt állnak. És ha valaki akar nékik ártani, tűz származik az ő szájukból, amely megöli az ő ellenségeiket. És ha valaki akar nékik ártani, úgy kell annak megöletni. Ezeknek van hatalmuk arra, hogy bezárják az eget, hogy az ő profétálásuk idejében eső ne legyen, és hatalmuk van a vizeken, hogy azokat vérré változtassák, és megverjék a földet akármi csapással, valamennyiszer akarják. Eléggé dermesztő kép, ami telénk tárul. Hát most akkor mit is mondhatunk erről a bizonyos két tanúbizonyságról? Mert hogyha megnézzük, ugye ez adja meg számunkra a kulcsot, hogy tulajdonképpen hogyan értelmezhetjük ezt az időszakot. A két tanúbizonyság a lényeg. De mi ez a két tanúbizonyság? Tehát hogyan ragadhatjuk meg a két tanúbizonyság lényegét? Nem hagy bennünket egyedül itt a Bibliánk, mert ugye a negyedik versben azt olvassuk, hogy ezek az a két olajfa, és a két gyertyatartó, amelyek a földnek Istene előtt állnak. A két olajfa és a két gyertyatartó egyértelmű utalás Zakariás könyve 4. fejezetére. Ebbe sem merülünk most bele. Esetleg majd vissza lehet térni rá a beszélgetésben. Zakariás könyve 4. fejezetében teljesen egyértelmű beazonosítását láthatjuk ezeknek a jelképeknek. Ne felejtsük el, Jelenések könyve folyamatosan jelképekkel dolgozik. Tehát ezért kell annyit a jelképekről beszélnünk. Itt ugye azt látjuk, hogy pontosan Zakariás könyve 4. fejezete azonosítja be például az olaj jelképét a Szentlélekkel, tehát az olaj egyenlő a Szentlélekkel. Mindig, amikor az olaj megjelenik a Biblia szövegében, akkor gondolkodjunk el rajta, hogy nem utalása ez ugye a Szentlélekre. Két olajfa, két gyertyatartó, két tanúbizonyság. Olyas valamiről van szó tehát, ami teljes egyértelműséggel az Isten üzenetét közvetíti, tehát ugye efelől kétségünk nem lehet, de miért utal állandóan erre a kettőre? Hát egy nem elég. Kettő, mi ez a kettő? Mert ugye a kettővel talán egy picit nehezen tudunk mit kezdeni, hát az egyel talán tudnánk, hogy egy valami nagyon fontos dolog, de hogy kettő, miből van kettő? Úgy tűnik, hogy a lehető legpontosabb beazonosítása ennek a jelképnek, hogyha magáról a Szentírásról beszélünk. Mégpedig a Szentírásnak két részéről, az Ószövetségről és az Új Szövetségről. Ha az ember ebbe belegondol, hogyha ugye ez a két tanúbizonyság, tegyük fel, hogy ugye ők azok, akik gyászruhákban öltözve prédikálnak 1260 napig. A Bibliának milyen volt a sorsa a középkor idején? Tehát egyáltalán hogyan, miként vehették az emberek kézbe a Bibliát? Hozzájutottak a Szentíráshoz? Valakit mondja, hogy sehogy. Nagyon igaz. Nagyon igaz. Tehát évszázadokon keresztül, gondoljunk ebbe bele, évszázadokon keresztül az Isten beszéde az nem volt megismerhető az egyszerű ember számára. A tudósoknak lehet, hogy igen. Ismerünk kolostorokat, persze, ahol a Szentírásból bizonyos példányok megvoltak, vagy inkább a Szentírás részeiből. Na de hát a kolostorokban túl azon, hogy valamennyire azért vigyáztak rá, de az, hogy a nép kezébe adják, a római katolikus egyház ezt rendkívül veszélyesnek tartotta. És éppen ezért nem is szorgalmazták. Azt mondták, hogy elegendő az, amit a pap elmond a szószéken, az egyszerű ember ne vágyjon arra, meg ne vágyakozzon arra, hogy a Bibliát megismerhetné, hiszen nem, föl se fogja, meg se érti. És egészen odáig ment ez a fajta, hogy mondjam, tartózkodás a Bibliától, meg az emberek elzárása, tehát a könyve elzárása maguktól, az emberektől, egészen odáig ment, hogy a 13. században olyan zsinati rendelkezésekről is tudunk, amelyek konkrétan tiltották a Bibliának a meglétét bárkinél is. Nyilván teljes Bibliáról ebben az időszakban gyakorlatilag nem beszélhetünk. Biblia részletekről beszélhetünk, lapokról beszélhetünk. Amit például Waldens hittérítők, ugye kabátjukba bevarva, ezt inkvizitor jegyezte föl, kabátjukba bevarva az egyes lapokat terjesztették. Ha valakinél ilyen lapot találtak, 1229-1234 két zsinati határozatra utalok, ezeket a lapokat, hogyha megtalálták, akkor halálfia volt. Ez az egyház teljhatalmának az időszaka. Pontosan ez az időszak. Tehát a 13. század. És hogyha megnézzük az ezt megelőző időszakot, meg megnézzük az ezt követő időszakot, akkor azt látjuk, hogy ez bizony folytatódik, és a Bibliának elképesztően nehéz volt a sorsa idézőjelbe téve. A két tanúbizonyság, gondoljunk ebbe bele, hogy milyen szépen nevezi itt a Bibliánk, a két tanúbizonyság, tehát tanúskodik az Isten beszédéről az Ószövetség is, tanúskodik az Új Szövetség is. Ez a két tanúbizonyság, azt olvassuk róluk, hogy gyászruhákba öltözve profétáltak. Gyászruhákba. Mert ez egy gyászos időszak volt. Az emberben egyébként fölmerülhet a kérdés, hogy ugye 1260 év, hát azért mégiscsak ez egy nagyon-nagyon tág időszak, és nagyon hosszú. Na, de egyáltalán hogyan azonosíthatjuk ennek a kezdő és végpontját? Még mielőtt erre kitérnénk, nézzük csak meg, hogy mit mond még erről a két tanúbizonyságról, vagy a két olajfáról, vagy a két gyertyatartóról. Az 5. versben ezt olvastuk, és ha valaki akar nékik ártani, tűz származik az ő szájukból, amely megöli az ő ellenségeit, és ha valaki akar nékik ártani, úgy kell annak megöletni. 6. vers is, ezeknek van hatalmuk arra, hogy bezárják az eget, hogy az ő profétálásuk idejében eső ne legyen, és hatalmuk van a vizeken, hogy azokat vérré változtassák, és megverjék a földet akármi csapással, valamennyiszer akarják. Azért különleges ez a felsorolás, mert ugye mindegyik ószövetségi eseményekre hivatkozik. Ezeket se tudjuk részleteiben megnézni, érdemes följegyezni. Ott van például az 5. vers alatt királyok második könyvére való hivatkozás az első fejezetre. Királyok második könyvében és az elsőben is találkozhatunk egy rendkívül istentelen királlyal, Akháb királlyal. Akháb király neve lehet, hogy sokaknak nem ismerős, de ha Illés prófétának említem a nevét, valószínűleg már többek számára ismerős ez, ugye? Illés próféta ugye szinte közmondásos alakja az Ószövetségnek, és ő volt az, aki határozottan, egyértelműen szembeszállt Akhábbal, és nagyon komoly csodatételek is fűződnek a nevéhez. Na, az illési csodatételekből például egyre utal ez a leírás. Ott van például a 6. vers, hogy az ő profétálásuk idejében eső ne legyen. Aztán az 5. versben ott van például Akháb királynak a fia. Akháziának hívták, és Akháziát, hogyha megnézzük, hogy ugye mennyire engedetlen volt, ugyanúgy, ahogy az édesapja Akháb, akkor azt látjuk, hogy bizony őt is nagyon-nagyon komoly fenyítékkel kellett megkeresnie az Istennek. Ószövetségi történetek, ószövetségi hivatkozások, és ugye a 3. is hadd utaljunk, az egyiptomi 10 csapásra is utal a szöveg, hiszen azt írja, hogy van hatalmuk a vizeken, hogy azokat vérré változtassák, és megmerjék a földet akármi csapással, valamennyiszer akarják. Érdemes föllapozni Mózes 2. könyvét, és ott az egyiptomi 7 csapás leírását részletesen elolvasni. De az emberben fölmerülhet a kérdés. Most akkor nincs ellentmondás a kettő között? Mert ugye azt mondjuk, hogy tanúbizonyság. Tanúbizonyság, de gyászruhába öltözve prédikál, vagy profétál. És közben ennyi mindenre van hatalma. Az Isten beszédének rengeteg mindenre van, vagy lenne hatalma. És most akkor ezt a hatalmát nem használja ki? Hát ugye itt feszül valami ellenmondás. De az ellentmondást úgy lehet feloldani, hogy igen, bár az Isten pontosan tudja, hogy micsoda hatalom az ő igéje. Meg mindenki tudhatja egyébként, aki az Isten beszédével kapcsolatot ápol, hogy ebből élet átformáló erő árad. De hogyha ezt megvetik, meggyalázzák az Isten beszédét, akkor ezt a hatalmát nem tudja érvényesíteni. És akkor marad az, hogy igen, akkor gyászruhákba öltözve prófétál ebben az időszakban. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, amit itt olvashatunk, mert az biztos, hogy ugye gyászos időszaka volt ez a biblikus kereszténységnek. De adósak vagyunk ezzel a bizonyos beazonosítással, hogy mettől meddig tartott. Mert ugye 1260 év, ezt megnéztük, 7-szer kerül elő, rendben van. Bárkiben fölmerülhet a kérdés, hogy na jó, de mettől meddig számítsam az 1260 évet. Na most, ha ezen a gondolaton tovább megyünk, vagy ezen a nyomon tovább megyünk, hogy ugye azt mondjuk, hogy a Bibliának nagyon-nagyon nehéz helyzete volt ebben az időszakban. Melyik volt az a hatalom, amelyik ugye a leginkább gátolta a Biblia terjedését? Erre is választottunk már. Ez nem más, mint a római katolikus egyház. A római katolikus egyház életében melyik volt vajon az a mozzanat, amire azt tudjuk mondani, hogy vége az ő uralmának, vége ennek a középkori uralomnak, vége annak az uralomnak, amikor a Bibliát háttérbe szoríthatták, és aztán valami gyökereset fordult a történelem, gyökereset változott a történelem. Ha ismerjük az egyház történelmet, könnyen elképzelhető, hogy az első válaszunk az úgy hangozna, hogy talán a reformáció hozott érdemi változást. Ugye? Első pillantásra talán azt hinnénk, hogy amikor a luteri reformáció elindult, amikor a Biblia csillaga felragyogott, amikor tényleg helyére került a Szentírás olyan módon, hogy elkezdték lefordítani nemzeti nyelvekre például a Bibliát. Végre nem csak latinul volt hozzáférhető, hanem egyáltalán hozzáférhető vált németül, angolul, magyarul, és így tovább lehet említeni az összes többi nyelvet. Tehát egyre több és több nyelven. De mégiscsak azt látjuk, hogy a 16. században, meg a 17. a Bibliát, meg a vele azonosuló hívőket, hát Róma ugyanúgy üldözte. Van különbség ebben a tekintetben, a középkornak korai időszaka, meg e között az időszak között? Hát a legdurvább keresztény üldözés, vagy a legdurvább eretnek üldözés Franciaországban például a 16.-17. században zajlott. Erre egyébként még visszatérünk, ez nagyon-nagyon fontos dolog. A legdurvább keresztény üldözés, miközben a reformáción már túl vagyunk, akkor ezek szerint nem lehet a reformáció a határ. Ugye? Tehát ha egy korszak végét keressük, akkor nem lehet a reformációnál meghúzni, nagyon nagy dolgot vitt véghez a reformáció, de teljes világosságot nem tudott hozni. Ha egy olyan eseményt keresünk, amire tényleg azt lehet mondani, hogy megrendítő erejű volt a római katolikus egyházra nézve, akkor 1798-at kell, hogy megemlítsük. 1798. Különlegesek ezek az évszámok egyébként abból a szempontból, hogy én is, amikor tanultam a történelmet, ugye általános középiskolában, és még az egyetemet is említhetném, keveset beszéltünk ezekről az eseményekről. Pedig 1798-ban egy nagyon fontos dolog történt. 1798-ban a pápát, az akkori pápát, 6. Piuszt elfogták és elhurcolták. Hát itt ez megérdemel egy-két gondolatot, mert ilyen azért nem gyakran szokott történni, hogy a pápára valaki fizikai értelemben is kezet emel. Tehát a pápa általában érinthetetlen. De itt 97. decemberétől indul a történet, volt egy zavargás Rómában, és a pápai testőrök, ugye a híres svájci gárda mai napig léteznek, a tömegbe lőttek és megsebesítettek, halálra sebeztek egy francia tábornokot. Több se kellett a franciáknak, eleve nagyon erősek voltak már akkor, ugye ez Napóleon hatalmának a korai időszaka, és 1798-ban csapatokat küldtek Rómába, és február 15-én egy bizonyos Berthier tábornok olyannyira komolyan vette a küldetését, hogy fizikailag is kezet emelt a pápára, elfogta és elhurcolta magával, és 1799-ben meg is halt a pápa Franciaországban. Teljesen méltatlan körülmények között egy beteg idős ember volt már akkor, 6. Pius. Berthier tábornokot, meg Napóleont, ez nem különösebben érdekelte, körülbelül azzal hárította el a pápának az esdeklését, hogy meghalni bárhol lehet, tehát tessék tudomásul venni, hogy most ez a helyzet, és 1799-ben amennyire csak lehet, még a halálában is megalázta, még a temetésénél is megalázta, mert valami teljesen hagyományos temetés rendezett neki, és ezt írták a fejfájára, hogy itt nyugszik XY főpap, és foglalkozására nézve főpap. Tehát körülbelül ennyi állt a fejfán. Tehát valami elképesztő megalázás, és nem véletlen egyébként, hogy a korszak legnagyobb történésze, sőt, talán az egész 19. század legnagyobb történésze, Leopold von Ranke azt írja az egyik művében, hogy valóban úgy tűnt, hogy a pápai hatalom örökre véget ért. Ranke, óriási név egyébként a szakmában, a történetírók között, a 19. század hatalmas alakja, valóban úgy tűnt, hogy a pápai hatalom örökre véget ért. Persze szólnunk kell majd arról a 10 évről is, ami idáig vezetett. Mert ne felejtsük el, 1798. 1789-től indul ez a döbbenetes 10 év. Fogunk még róla beszélni. De ez a végpont, 1798. A végponttal kezdtem szándékosan. Mert a végpont egy jól megragadható, és azt lehet mondani, hogy egy nagyon jellegzetes esemény. Ha viszont innen visszamegyünk 1260 évet, na akkor mit is kezdhetünk? Akkor eljutunk 538-hoz, és az 538-as dátum is egy fontos dolog, de általában ez a történészek szeme elől úgy rejtve marad. Nem nagyon foglalkoznak vele. Pedig 538-ban egy nagyon fontos dolog történt. De az egész megértéséhez érdemes visszamennünk az időben, és érdemes átgondolni azt, ugye mondom, itt már benne vagyunk a sűrűjében, tehát sok mindenről beszéltünk itt a jelenések könyve kapcsán, érdemes átgondolni azt, hogy amikor megbukik a nyugat-római birodalom, ugye ezt talán emlékszünk, nagyon-nagyon alaposan meg szokták tanítani középiskolában, és nyugat-római birodalom bukása 476. Amikor megbukik a nyugat-római birodalom, na utána mi történik? Mert a kelet-római birodalom az még áll. És a kelet-római birodalom célja az ugyanaz, mint az európai történelemben szinte minden nagy politikusnak, vagy minden nagy hadvezérnek. Visszaállítani a római birodalom dicsőségét. Hogy próbálkozik kelet visszaállítani a római birodalom dicsőségét? Úgy, hogy a nyugatot megpróbálja megerősíteni. De mit tud kezdeni nyugattal? Iszonyú nehéz dolga van, mert komolyan vehető politikai hatalom alig van. Hát ugye nyugat-római birodalom megbukik. Most akkor a vandálokra támaszkodjon, keleti gótokra támaszkodjon, nyugati gótokra támaszkodjon, hunokra támaszkodjon, és így tovább. Tehát olyan népvándorláskori törzsek vannak ott, akik igazából szemmel látható, hogy hosszabb életű államot nem nagyon képesek létrehozni. De az egyház ott van. És a kelet-római birodalom pontosan ezt ismeri föl, hogy az egyháznak lehet segíteni, mert az egyház talán tovább tudja vinni Róma örökségét. És nagyon pontos egyébként a kelet-római birodalom uralkodóinak ez az elgondolása, mert igen, ez a birodalom lesz az, amelyik segítő kezet nyújt Rómának, például úgy, hogy 533-ban az akkori híres császár, egyébként a kelet-római birodalom leghíresebb császára, Justinianus, ír egy levelet, és ebben a levélben különleges dolgot tesz, minden egyházak fejének ismeri el az akkori pápát, tehát a nyugati egyházfőt. Ez azért érdekes, mert ugye a kereszténység ebben az időszakban alapvetően két vágányon haladt már, keleti kereszténység és nyugati kereszténység. A keleti kereszténység ugyanolyan erős volt, ha nem erősebb, mint a nyugati, tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy sok-sok mindent le tudott tenni az asztalra a keleti kereszténység, és a keleti kereszténységnek volt egy vezetője, ez a konstantinápolyi pátriárka. A nyugati kereszténységnek is volt egy vezetője, ez a nyugati vagy római pátriárka. Melyik az erősebb a kettő közül? Ki lesz igazán a kereszténység fölött álló személyiség? Ez egy nagyon-nagyon régi vita volt. A keletiek azt mondták, hogy fölösleges nekünk ezt meghatároznunk. Hát nincs olyan, hogy egy ember vezethetné a kereszténységet. Tehát micsoda egy buta gondolat ez. Nyugaton viszont másképp gondolták. És ezért döbbenetes Justinianus császár húzása, hogy a keleti császár a nyugati egyházfőt ismeri el, a nyugati pátriárkát ismeri el minden egyházak fejének. A keleti pátriárka egyébként ezzel jól meg is döbben, ezt arcúcsapásnak értékelte. Hát micsoda egy dolog, hogy ugye ha már egyszer itt vagyunk egy városban, akkor nem lett volna egyszerűbb engem elismerni. De nem, ő pontosan a római pátriárkát és a római egyházfőt ismerte el, vagy a római főpapot, és így lett aztán belőle egyházfő. Na most ez azért érdekes, mert 533-ban ez megtörténik, és akkor, amikor hírét veszi Justinianus császár, hogy komoly gondban van a nyugati egyházfő, mert szorongatják a keleti gótok 536-tól, akkor 536-ban nem tétovázik, és a legjobb hadvezérét küldi el. Ez Belizár. Az a Belizár, akit ugye még regényben is megörökített Robert Graves, és őróla írt egy regényt, ugye történelmi regényt, a Vitéz Belizár címen, de tényszerűen igaz, hogy a legjobb hadvezére volt Justinianusnak, 536-ban odaküldi, és 538-ban egy nagyon komoly győzelmet arat Belizár segítségével, ugye ez a csapat a keleti gótokon. És ez jelzés a nyugati egyháznak, ugye keleti segítséggel, de jelzés a nyugati egyháznak, hogy a hatalmát szép fokozatosan fölépítheti. Na ez tehát az, amit az 1260 év kezdetének tekinthetünk. Tehát 538-1798. Ez tehát az az év, amit meghúz itt a Bibliánk, nem csak itt, hanem több helyen. Nagyon fontos egyébként, hogy akkor, amikor ezt a kezdő és végpont beazonosítását tesszük meg, érdemes eljátszani a gondolattal, hogy mi van akkor, hogyha nincs igazunk. Mi van akkor, hogyha az 1260 évet máshova kell helyezni? Mert ezzel a kérdéssel is, vagy ezzel a gondolattal is el lehet játszani. Én magam sokat kutattam ezt a kérdést, és egy picit szkeptikus is voltam akkor, amikor először találkoztam ezzel, pont azért, mert nem annyira ismertek előttem ezek az évszámok, hogy nem annyira voltak akkor ismertek ezek az évszámok, 538-1798, biztos? De az ember, hogyha a logikai sort összeteszi, mert lehet azt mondani, hogy mi van akkor, ha 5 évvel korábbra tesszük a kezdetet, akkor 5 évvel korábbra tudjuk tenni a végét is. Nem jön ki a számítás. 10 évvel korábbra? Vagy 10 évvel későbbre? Vagy 20 vagy 50 évvel? Tehát hogy tudjuk mozgatni ezt a számegyenest? De mégiscsak azt lehet mondani, hogy igen, a Biblia egyébként ez egy nagyon érdekes szerkesztési mód, az időszakot megadja, a kezdő és a végpontot pedig az olvasóra bízza, hogy ember gondold végig. És nyilván nyitott a kérdés. Ha nem ez az időszak, akkor mi? De mégiscsak ez tűnik a lehető legkorrektebbnek és a legalaposabbnak. Na, ezért érdekes az, ami történik, és amit itt olvashatunk, hogy igen, ez a bizonyos két tanúbizonyság, harmadik versben, gyászruhákba öltözve profétált 1260 napig, és bár lett volna hatalma sok mindent megtenni, milyen érdekes, hogy ezekre az ószövetségi csodákra visszahivatkozik, de mégsem tette meg. Itt figyelhetjük meg azt, hogy valamilyen módon, valamilyen titokzatos módon, de az Isten mégiscsak kézben tartja a földi történelem eseményeit. Tehát akármennyire is nehéz ez nekünk, amikor látjuk a szörnyűségeket, miért kell meghalni a emberek sokasságának, mondjuk a hitükért? Miért kell emberek millióinak szenvednie? Teljesen mindegy, hogy melyik században ebből a szempontból, 20. században vagy a 10. Hát csomó ember halt meg értelmetlenül és buta módon. Miért, miért, miért? Nagyon helyén valóak ezek a kérdések. De mégiscsak azt látjuk, hogy az Isten bizonyos pontokon beleavatkozik a történelembe. Nem mondhatjuk azt, hogy vezérli a történelmet. Tehát erről nincsen szó. Csak beleavatkozik, és igyekszik úgy alakítani a történelmet, hogy az aztán a lehető legjobban alakuljon olyan módon, hogy egy idő után nem lehet megmenteni a történelmet, és óhatatlanul is a második adventbe futnak bele az események Jézus Krisztus második eljövetelébe. Tehát ezért is érdekes ebből a szempontból megvizsgálni ezt a kérdést. No, nézzük tovább. 7. versről olvasom az igét a 10. versig, hogy mit tesz hozzá az itt következő részlet az eddigiekhez. És mikor elvégzik az ő bizonyságtételüket, a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenük, és legyőzi őket, és megöli őket. És az ő holtesteik feküsznek a ma nagyvárosnak utcáin, amely lélek szerint Sodomának és Egyiptomnak hivatik, ahol a mi urunk is megfeszítetett. És a népek és ágazatok, nyelvek és nemzetek közül valók látják azok holtestét 3,5 nap, és azok holtestét nem engedik sírba tenni. És a föld lakosai örülnek és örvendeznek rajtuk, és ajándékokat küldenek egymásnak, mivel hogy a két próféta gyötörte e föld lakosait, vagy a föld lakosait. Eddig olvasom. Azt látjuk tehát, hogy újabb heves támadás kezdődik. Mikor kezdődik ez? Azt mondja, és amikor elvégzik az ő bizonyságtételüket, tehát az 1260 év végén kell keresni ezt az időszakot, amikor elvégzik az ő bizonyságtételüket, a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenük, legyőzi őket és megöli őket. Mélységből feljövő fenevad. Jól jegyezzük meg ezt a képet, és jól jegyezzük meg a fenevad ismertető jegyét, és mélységből jön fel. A 13. fejezetnél nincs ez már messze, tehát nem sokára odaérünk, a 13. fejezetnél újra elő fog kerülni a mélységből feljövő fenevad. De ott már több fenevaddal találkozunk, tehát egyre fokozódik a helyzet, azt lehet mondani, és egyre inkább figyelni kell, hogy mindenféleképpen ugye az ember átlássa ezt. Mélységből feljövő fenevad. Mélység mindig a démoni eredetre utal, a sátáni eredetre utal, tehát teljesen egyértelmű, hogy akkor, amikor a mélységgel találkozunk, akkor ugye nem véletlen, hogy mondjuk a 9. fejezet első versében is pontosan egy ilyen démoni ihletésű hatalomról kezd el beszélni a Szentírás. Nem térünk erre ki, elhangzott róla az előadást, tehát ezt lásd Jelenések könyve 9. fejezetében. Itt azt mondja, hogy a mélységből jön fel ez a fenevad, hadakozik ellenük, legyőzi őket és megölje őket, olyan módon, hogy a holtesteik feküsztek a nagyváros utcáin. Döbbenetes dolog ez, tehát olyan szintű ez a vereség, amit itt a 8. versben olvashatunk, hogy fekszenek a nagyváros utcáin, amely lélek szerint Szodomának vagy Egyiptomnak hivatik, ahol a mi urunk is megfeszítetett. Pontosabb egyébként, ha azt mondjuk, bár ez a lélek szerint kifejezés is jó, amit Károlyi Gáspár a fordításában használ, hogy lelki értelemben Szodomának és Egyiptomnak hivatik. Megint jelképpel találkozunk. Tehát megint nem lehet szó szerint értelmezni, és elkezdeni azon gondolkodni, hogy akkor tehát az ószövetségi Szodoma, meg Egyiptom, stb., hogy akkor mi is történt ott, és akkor visszamegyünk az ószövetségi időbe. Persze, menjünk csak vissza az ószövetségi időbe, de csak azért, hogy ezt a jelképet megértsük. Szodoma miről volt híres? Ugye az erkölcsökről, az erkölcsök elfajulásáról egész pontosan, és azon belül is a nemi erkölcs elfajulásáról. A Biblia Mózes első könyvében részletesen beszél Szodomáról. Egyiptom is jelkép, ha már Egyiptom történetéből a 10 csapást említettük. Ugye a kivonulásnál ez egy nagyon-nagyon fontos mozzanat. Ott azt láthatjuk, hogy Egyiptom történetére a gőg, az elbizakodottság, az Isten nézőpontjából kifejezetten jellemző volt. Milyen érdekes egyébként, hogy ezt a monoteizmust hirdető népet, a zsidóságot, tehát ugye akik az egyisten hitet követték és hirdették, mennyire lenézték és mennyire nem hatott rájuk például az a fajta vallásosság, ami ugye a Biblia vallásossága, a tiszta vallásosság. Egyiptomra ez egyáltalán nem hatott. Persze lehet azt mondani, hogy az ókor viszonyait figyelembe véve, hát ez teljesen természetes, meg valahol érthető. Persze egyfelől igaz, de azért másfelől abba is gondoljunk bele, hogy Egyiptom micsoda kiváltságot kapott, hogy egy ilyen néppel szoros kapcsolatot ápolhatott. És mégis azt látjuk, hogy ez a fajta gőg és elbizakodottság sajnos megmaradt a történelmükben. Azt olvassuk még itt, hogy ugye ez a nagyváros, amely lélek szerint Szodomának és Egyiptomnak hivatik, ahol a mi urunk is megfeszítetett. Na most ez is jelkép, ne felejtsük el, tehát Jelenések könyvében nagyon-nagyon sok dolog jelképes. Mert ugye nem mondhatjuk azt, hogy ebben a nagyvárosban feszítették meg volna Jézus Krisztus szó szerint, jelképesen akkora fájdalmat okoztak Krisztusnak ebben a bizonyos városban, hogy ott valami különleges szörnyűséget, valami válogatott borzalmakat kell, hogy keressünk. Tehát egyrészt egy erkölcsileg elfajult város, egy gőgös, elbizakodott város, és harmadrészt pedig olyasfajta város, ahol előtte gyötörték, kínozták az Istennek a tanúságtevőit. Na most, ha az ember úgy végigveszi, végig gondolja ezeket a jellemzőket, és ugye átgondoljuk azt, hogy miről beszélünk, 1260 év. Ennek a végén vagyunk. Teljesen egyértelmű. Tehát itt nem tudunk eltévedni, mert a 8. vers, a 7. 8. vers összefüggésében ez mindenféleképpen az események vége. 1260 év vége. Mivel záródik ez? Ezzel a bizonyos döbbenetes 10 évvel, amit francia forradalomnak nevezünk, tehát nagy francia forradalom, 1789-től elindul, 1798 vagy 99-ig tart, és itt azt látjuk, hogy igen, döbbenetes események játszódtak le a kereszténység szempontjából ebben a forradalomban, pontosan ebben. Tehát ekkor olyasfajta támadás volt a kereszténység ellen, ami valami egészen különleges. Különleges abból a szempontból, hogy ez a város, ugye pont ahonnan kiindul a forradalom, ami ugye abszolút a gócpontja volt, nyilvánvaló módon a főváros, Párizs, ez a város, ez előtte válogatott borzalmakkal üldözte a keresztényeket, a hívő keresztényeket, akik nem voltak katolikusok. Ezt pontosan tudhatjuk a történelemből. Az 1500-as éveket, ha megnézi az ember, ugye akkor indul el a reformáció. Az 1500-as években olyan eszközökkel kezdték üldözni a protestánsokat Franciaországon belül, amilyen eszközökkel máshol csak egészen ritkán. Tehát ez kiemelkedett a franciaországi vallásüldözés. 1572-re hadd utaljak, a híres Szent Bertalanéi vérnászra, 1572. augusztus 23-áról 24-ére víradóra, például megöltek körülbelül 30-35 ezer protestánst országszerte. Párizsban a legtöbbet persze, körülbelül 10 ezeret. Aztán vidéken, ugye még elszórtan országszerte még sokat-sokat a végösszeg, tehát az elhullottak száma körülbelül 30-35 ezer. A pápa mit csinált ennek tiszteletére? Kitalálható és kikövetkeztethető. Természetesen hálaadó misét mondott, és hálaadó misét rendelt, és búcsút rendelt. Annak érdekében, hogy kellőképpen a katolikus hívők meg tudják ünnepelni ezt a fantasztikus diadalt. Miközben tízezrével gyilkolták le az embereket. Ez történelmi tény. Tehát itt semmiféle kitalációnak, vagy magyarázatnak, vagy semmi ilyen dolognak nincs helye. Történelmi tény, de ez csak a kezdete volt a mészárlásnak, mert Franciaországban azt láthatjuk, hogy bár van körülbelül 1,5 millió protestáns, 1,5 millió, nagyon komoly szám az 1560-as években, az 1600-as évek végére a protestánsok száma körülbelül néhány ezerre csökken. Tehát sikerült kiirtani a franciaországi protestánsokat. És az 1700-as években alig van protestáns Franciaországban. Na most ezért döbbenetes, tehát egy ilyen ország és egy ilyen főváros, ezért döbbenetes az, ami itt történik, hogy megszületik az a fajta ateizmus, megszületik az a fajta Isten tagadás, ami pontosan Franciaországból indul el. Az ember nem erre számítana. Egy kőkeményen katolikus ország, rendkívül érdekes egyébként a francia történelem, és itt még nincs vége az áttekintésnek, még lesz egy újabb csavar, rendkívül érdekes ebből a szempontból, mert érdekes módon pont itt születik meg a felvilágosodás, pont itt születik meg a racionalizmus, nyilván ennek vannak angol gyökerei is, kétségtelen, tehát angol és francia felvilágosodás kezdeteiről beszélünk, 17. századtól kezdve, és ez a felvilágosodás valami egészen különleges teret nyit az akkori gondolkodóknak, mert a racionalizmus, az ész uralma elkezdi más vágányra állítani a gondolkodást. Azt lehet mondani, hogy ez elszakadás Rómától, elszakadás az egyháztól, elszakadás mindattól, ami addig jellemezte az országot. Ez egy döbbenetes dolog egyébként, hogy ugye talán mindannyian tanultuk Voltairenek meg Rousseau-nak a nevét, 1778-ban hal meg mind a két nagyon fontos felvilágosodás korabeli író és filozófus, és azért említem őket, mert ugye miközben tombol a vallásüldözés Franciaországban, mert a 18. században is tombol, aközben ez a fajta Istentől való függetlenség, amit lassan már ateizmusnak, Isten tagadásnak nevezhetünk, ez megszületik. És 1789-től kezdve na ez az, ami igazából teret nyer, és dühötten, óriási erővel az egyház, a Biblia, a vallásosság és minden ellen fordulnak, ami addig azt a korszakot jellemezte. Tehát ez egy elképesztő dolog, hogy egyfelől van egy durva, szélsőséges vallásüldözés, keresztényüldözés olyan szempontból, hogy ugye a másként gondolkodókat üldözik, és aztán pedig 1789-től kezdve a fürdővízzel együtt, ahogy szokták mondani, a gyereket is kijöntik, azt mondják, hogy nem kell se vallás, se egyház, se templomok, se papok, semmi nem kell, semmi, ami a túlvilágra vagy a transzcendenciára emlékeztet bennünket. 1789-től zajlik a nagy francia forradalom, és letagadhatatlan az úgynevezett dekrisztianizációs hullám, a dekrisztianizációs tulajdonképpen hát jellege a forradalomnak, tehát keresztényietlenítés, így is nevezhetjük, vagy így is mondhatjuk, vagy fordíthatjuk ezt a kifejezést, és különösen erős ez 1793-tól. 1793-tól lépünk át a jakobinus diktatúra időszakába, ez egy, talán lehet így mondani, picit kortévesztő egyébként ez a megjelölés, ez mondjuk egy szélső baloldali időszaknak nevezhető, nincs mai értelembe vett klasszikus baloldal még ekkor a 18. század végén, de az egyszerűség kedvéért nevezzük így, tehát jakobinus diktatúra, szélső baloldal uralma, és ekkor történnek meg olyan dolgok, pontosan olyan dolgok, amiket itt olvashatunk a bibliai leírásban, hogy valami egészen döbbenetes megaláztatás szenved el maga a Szentírás is, például szamár farkára kötik, és úgy hurcolják végig Párizs utcáin. Elkezdik lerombolni a templomokat például. Tehát eleve van egy vallásellenes éle a forradalomnak, már a kezdetektől, tehát nagyon komoly egyházellenes intézkedéseket hoznak, de 93-tól belobban minden. 93-tól tudunk például olyanról is, hogy azt mondják, hogy ugye a vallással végképp leszámolunk, de ha már egyszer annyit beszéltek itt nekünk Istenről, meg ugye istenes dolgokról, hát akkor jól van, legyen ez, megcsináljuk magunknak az ész istennőjét, megkoronázunk valakit, és tényleg állítanak egy színésznőt, és kinevezik, hogy na, ő az ész istennője, és akkor őt lehet imádni, ha valaki valamiféle vallásos cselekedetet akar végrehajtani. És itt még nincs vége a megaláztatásoknak. Hát például ott van az, hogy ugye a hónapokat hogyan próbálják fölborogatni. Rendkívül régi rend ez, hogy ugye hetekben számoljuk a hónapokat olyan módon, hogy hetekre osztjuk föl, van 5 vagy 6 napi munka, és 1 vagy 2 pihenő nap. Azt mondják, hogy ez is az egyházra meg a vallásra emlékeztet bennünket, ebből se kérünk többet. Legyen inkább 10 napos, dekádokra osszuk a hónapokat. Hát most kit érdekel, mit számít nekünk az, hogy most akkor hetek, most ezt terjesztette el a kereszténység meg a zsidóság, nem érdekel ez bennünket. Legyen 9 nap munka, 1 nap pihenés. Nem bírták az emberek, és nem bírták az állatok sem. Tehát minden fölborult, és minden a feje tetejére állt. Viszonylag hamar vége lett egyébként ennek az időszaknak, ennek a szélső baloldali és rendkívül keresztény ellenes időszaknak, de azt lehet mondani, hogy ez a fajta hullám még sokáig eltartott a forradalom időszakát nézve. 1797-ben jutnak el oda a franciák, hogy ezeket a rendeleteket visszavonják. Sok ilyen rendelet volt egyébként, amit kifejezetten vallásellenes rendeletnek nevezhetünk. Használtam egy kifejezést egyébként félig szándékosan, de azért némi magyarázatot igényel ez. Ez a kifejezés pedig az volt, hogy keresztény ellenes. Most akkor miről is beszélünk itt a francia történelem kapcsán? Mert ugye azt mondtuk, hogy kifejezetten keresztény ellenes, vagy legalábbis a hívő biblikus kereszténység ellenes volt a 16-17-18. Század, és aztán pedig az összkereszténység ellen fordultak a francia forradalomban. Ez azért érdekes, mert nemrég részt vettem egy egyháztörténeti konferencián, és ott az egyik katolikus egyháztörténész, Török Józsefnek hívják egyébként, nagyon komoly név a szakmában, ő így fogalmazott, hogy tulajdonképpen Európa a diokleciánuszi keresztény üldözés óta nem látott ilyen mértékű keresztény üldözést, mint ami volt a francia forradalomban. Diokleciánusz. Emlékszünk rá, Jelenések könyve 2. fejezetére utalhatunk vissza. Arra a 2. fejezetre, ahol szó szerint megjelenik a 10 éves üldözés, profétai napévvel szerint, lesz néktek 10 napig tartó nyomorúságotok. Ez tehát a Diokleciánusz által indított keresztény üldözés megjelölése, 303-tól 313-ig tartott ez. És azt mondja ez a katolikus egyháztörténész, hogy ezt követően nem volt olyan keresztény üldözés, mint ami a francia forradalomban történt. Érdemes erre figyelni, és érdemes felfigyelni arra, hogy hol bicsaklik meg ez a gondolatmenet. Keresztény üldözés, Diokleciánusz alatt, keresztény üldözés a francia forradalom alatt. És mi a helyzet a középkorral? Mi a helyzet az eretnekekkel? Mi a helyzet azokkal, akiket a katolikus egyház kivégzett? Mert ugye ez évszázadokon keresztül tartott. Tehát erről nem kéne elfelejtkezni. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog tehát, hogy itt itt vigyázzunk, és emlékezzünk meg ezekről a mártírokról, mert az, amit itt látunk a korszaknak a végén, tehát 89-től 98-ig, az, amit itt látunk, az tulajdonképpen nem más, mint a hatás ellenhatás elve. Egyfelől Franciaország megtapasztalta a kőkemény katolicizmust, de egy idő után azt mondták, hogy na ebből elegünk van. És akkor viszont kidobták az egészet. Akkor viszont azt mondták, hogy akkor nem kell se egyház, se papok, semmi, ami erre emlékeztet bennünket. És ez tényleg egy ilyen időszak volt, ami gyötrelmet jelentett, különösen a katolikus egyháznak, és egy feldolgozhatatlan dolog volt, hogy micsoda, ezzel az egyházzal ezt teszik. Hát Franciaországot az egyház legidősebb leányának mondják azért, megint visszaugrunk ugye az ókor és a középkor fordulójára, azért, mert a franciák voltak azok, amelyikek ugye az elődjükkel, tehát a frankokkal szövetséget kötött az egyház. A 400-as, 500-as évek fordulóján ez egy óriási segítség volt Rómának, hogy volt egy nép, amelyikkel ki tudott egyezni, szövetséget tudott kötni. Mert az egyház már erre a vágányra ráállt, hogy mindenféleképpen politikai támasz szükséges. Politikai támasz nélkül az egyház nem él meg. Politikai támasz. De kidőlt a politikai támasz. 476. Nincs politikai támasz. A frankok voltak azok, amelyikek ezt a szerepet betöltötték, és ennél fogva ugye a legrégibb szövetségesei az egyháznak. És ezt láthattuk ebben az időszakban is, de 1789-ben mindennek vége. Hát ezekről emlékezik meg ez a fajta gondolkodás is, illetve ezekről emlékezik meg ez a fajta szövegrész. Nagyon érdekes tehát az, hogy pontosan itt alakul ki ez a bizonyos ateizmus, ami tulajdonképpen ez még csak a fölfutása és a virágzását éli majd a 19., 20. meg 21. században is. De soha nem szabad ezt elfelejtenünk, mert ugye más magyarázók lehet, hogy azt mondják, hogy ugye Európa bajainak, vagy a világ bajainak az oka az, hogy a világ elfordult Istentől. Régen ugye jobb volt, mert régen azért mégiscsak az emberek vallásosak voltak, kaptak valamiféle vallásos nevelést. Hát igen, de soha nem szabad ezt elfelejtenünk, hogy miféle vallásosság volt az, amivel ők megismerkedtek. Tehát aztán pontosan az ateizmus az, amelyik az ingát a másik oldalra lendíti, nem mondhatjuk azt, hogy jó az ateizmus, nyilván. Pláne ugye a Biblia szemszögéből vizsgálva mélységből jön fel, mélységből. De a túlhajszolt vallásosság sem jó, a hatalmi kereszténység sem jó, tehát egyik véglet, meg másik véglet. Úgy tűnik tehát, hogy az ördög szándékosan hajszolja az emberiséget ide, és szándékosan hajszolja oda. Aztán megint a harmadik, negyedik, ötödik, hányadik végletbe. Tehát, mintha egy döbbenetes játszmának lennénk a részesei, de hogyha az igét a kezünkben tartjuk, akkor egészen pontosan láthatjuk, hogy miről is van szó, és egyáltalán hogyan épülnek egymásra ezek az események. Azért különleges az, amit még itt láthatunk, és nézzük meg az utolsó verseket is, mert még itt is van egy időmeghatározás ebben a szövegben. Nézzük csak. A 11. verstől olvasom az igét, és most már a fejezet végéig. De 3,5 nap múlva életnek lelke adaték Istentől ő beléjük, és lábaikra álltak, és nagy félelem esett azokra, akik őket nézték. És hallottak nagy szózatot az égből, amely ezt mondta nékik, jöjjetek fel ide. És felmentek az égbe felhőben, és látták őket az ő ellenségeik. És lőn abban az órában nagy földindulás, és a városnak tized része elesett, és megöletett a földindulásban 7000 ember neve, és a többiek megrémültek, vagy a maradék megdöbbent, és a menny istenének adtak dicsőséget. A második jaj elmúlt, íme a harmadik jaj hamar eljő. Eddig tehát a fejezet. Ezen szakasza a 15. versről majd a következő alkalommal fogunk beszélni, illetve fog beszélni a következő előadó. Azért érdekes ez a lezáró rész, mert ugye itt is van egy profécia, ahogy jeleztem is, 11. vers, de 3,5 nap múlva életnek lelke adaték Istentől ő beléjük. 3,5 nap múlva. Ha 3,5 nap, akkor az azt jelenti, hogy 3,5 év. Meddig tartott ez a bizonyos tombolás? Mikor volt a leghevesebb időszaka a francia forradalomnak? Azt mondtuk, hogy a jakobinus diktatúra 1793 második felében indul el. És amikor visszavonják a vallás ellenes rendeleteket, 97, 3,5 év, már megint ez is stimmel. Tehát ez is beazonosítható. Mindenféleképpen tehát itt valami olyan dologról beszélhetünk, ami egyébként alapjaiban változtatja meg a történelmet, az európai történelmet, de nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a világ történelmet is. 3,5 nap múlva egészen más szelek kezdtek fújni, és egészen más korszak vette kezdetét. Mikor jött egyébként az áttörés? Akár ezt a kérdést is föltehetnénk, hogy a biblikus kereszténység az egyáltalán mely időszakban tudott elkezdeni igazán terjedni. És erre bizony azt tudjuk mondani, hogy hiába a reformáció ezernyi vívmánya, óriási tettei, hiába Luthernek a kiállása és Calvinnak a szintén elfűsége, és így tovább sok mindent említhetnénk a reformáció kapcsán. Igazán tömeges méretekben a Szentírás csak a 19. századtól kezdve tud elkezdeni terjedni. Tehát igen, ott vannak a biblia fordítások a 16. századtól kezdve. Hatalmas dolog, nemzeti nyelvű fordítás, az emberekhez eljut az ige, de tömeges méretekben nem tud eljutni. Egyébként egy nagyon egyszerű oka is van ennek, a könyvek iszonyatosan drágák. Az emberek adott esetben nem tudnak írni, olvasni, ez is teljesen igaz. A 19. században, amikor a bibliatársulatok megalakulnak, brit és külföldi bibliatársulat, amerikai bibliatársulat, magyar bibliatársulat, ezt is említsük meg, 19. század ezeknek a reneszánsza. Na, ők tudják tömeges méretekben elterjeszteni a Bibliát. Addig nem. Tehát itt is azt láthatjuk, hogy igen, ez az 1260 év, ez mindenféleképpen a 18. század végén kell, hogy legyen. Továbbra is föntartom a gondolatot, ha nem 538-tól 1798-ig, akkor keressünk más beazonosítást, tehát el lehet játszani a gondolattal. De mégiscsak azt látjuk, hogy igen, ezután jön egy nagy megkönnyebbülés, és pontosan erről beszél itt a szöveg, hogy ez a fajta megkönnyebbülés, ez igen, előjön ebben az időszakban, de aztán jön még sok-sok minden más, és történik sok-sok minden más. A második jaj elmúlt, mondja itt a szöveg, ímé a harmadik jaj hamar eljön. Nagyon érdekes egyébként az, amit itt a 13. versben is olvashatunk, azt írja, hogy megöleték a földindulásban 7000 ember neve, és a többiek megrémültek, vagy a maradék megdöbbent. 7000 ember neve, ez is mire utalhat vajon? Francia forradalomnak ez is az egyik jellegzetessége volt, a nemesi címek, különféle rangoknak az eltörlése. Mindenki egyenlő. Törvény előtti egyenlőség van. Oktatás szabadsága, mindenkinek azonos jogokat kell biztosítani. Ezek az eszmék, ezeket pont a francia forradalom indítja el. És ebben nem fér bele az, hogy legyen egy kiváltságos rétek, nem fér bele az, hogy ugye egy különböző nemesi előjogok legyenek, tehát egy egészen különleges változás indul el. Ezért lehet mondani, hogy igen, kétarcú a forradalom, egyfelől durván vallásellenes, kétségtelen. Másfelől meg olyan dolgokat hoz elő, amire azt lehet mondani, hogy a legnemesebb és a legtisztább biblikus alapelvekkel egyezik. Például törvény előtti egyenlőség, például lelkiismereti és vallásszabadság, például az oktatás szabadsága, sajtószabadság, gyülekezési szabadság, és így tovább, tehát liberális alapelvek. Liberalizmus mára már szitokszó lett, de soha nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a 18. században mi minden világosságot hozott a liberalizmus, és nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ez meg a kereszténység szégyene, hogy nem a kereszténység emelte föl ezeket az eszméket. Nem a kereszténység emeli föl egyház és állam szétválasztását. Holott a kereszténységnek kellett volna ezt megtennie. De hát egy ilyen történelem után hogyan tudta volna megtenni a kereszténység? És kétségtelen egyébként, hogy akik ezt előtérbe helyezték, akik ezekről a jogokról beszéltek, ott kétségtelen volt olyan, aki keresztény alapokon hirdette ezt, de sokan meg nem keresztény alapokon jutottak el ide, és erre mondtam azt, hogy ez bizony a kereszténység szegénységi bizonyítványa. Mit is mondhatunk összegzésként? Összegzésként talán annyit lehetne elmondani, ugye itt az ateizmus születése kapcsán, hogy nagyon-nagyon érdemes tehát ezeken a súlypontokon elgondolkodni. Ezekre azt lehet mondani, hogy igen, picit más, mint amit tanulunk esetleg középiskolában, általános iskolában, akár még egyetemen is. De ez az a szempontrendszer, amit hogyha figyelembe vesz az ember, akkor összeáll a kép. Akkor egyszerűen valami olyan kerek egész tárul elénk, amire azt lehet mondani, hogy tényleg logikus, korrekt, tiszta. Ne nekem higgyen senki sem, meg ne az előadóknak. Tehát magunk járjunk utána, gondoljuk végig ezeket a dolgokat, mert feltétlenül érdemes ezt átgondolni, és feltétlenül érdemes ezt a fajta szemléletet magunkévá tenni. Egy pici epilógus még zárásként, tehát ez szinte utóirat ehhez az előadáshoz idézőjelbe téve, francia történelem. Vannak benne fordulatok bőséggel. De a francia történelemhez hozzátartozik az is, hogy a 19. században jött egyfajta visszarendeződés. A visszarendeződésben az egyház számára az állam ugyanúgy kinyújtotta a kezét, de ez a kéznyújtás már nem volt annyira erőteljes, mint amit a középkor idején láthattunk. És a 20. század elején jutnak el oda a franciák, hogy végleg leszámolnak, legalábbis azt lehet mondani, hogy eddig a pontig, végleg leszámolnak egyház és állam összefonódásával. 1905-ben hoznak egy olyan alkotmányt, ami keményen, egyértelműen, határozottan elválasztja az államot és az egyházat egymástól. Nincs az egyházaknak állami támogatás, Amerika pontosan ezt a rendszert veszi át, és úgy tűnik, hogy tényleg van egy nemzet, amelyik tanult a saját történelméből, mert ők pontosan tudják azt, hogy mit jelent az állam és egyház összefonódásából adódó károkat kezelni. Hát azt mondták 1905-ben, hogy eddig, és nem tovább. Tehát ezért hatalmas tisztelet illeti meg ezt a nemzetet, túl azon, hogy ugye nem fehér és nem tiszta, ennek a nemzetnek sem a történelme, mint ahogy gyakorlatilag egyetlen nemzet történelme sem. Tehát érdemes ezeken elgondolkodni, érdemes átgondolni azt, hogy hogyan, miként beszél a Szentírás a történelemről. Nem könnyű ebből a szempontból ez a fejezet, mert számos történelmi adalékot kell, hogy itt megértsünk, de hogyha mondom, ezen elgondolkodunk, kutatjuk, akkor összeállhat a kép. Kedves hallgatók, szakirodalmat hadd ajánljak, ajánlott irodalmat, Vankó Zsuzsának a Jézus Krisztus apokalipszis a 3. kötetét. Ez az a 3. kötet, amiből sajnos ebben a pillanatban nincs a könyvárosunknál, de lesz a következő alkalomra. Jó, tehát egy hét múlvára ez hozzáférhető. Vankó Zsuzsának ez az írásmagyarázata most már teljes jelenések könyvét felöleli az 1. kötettől a 4. kötetig. Következő alkalommal még a 3. kötethez tartozó téma lesz soron, tehát a 11. fejezet zárása, és aztán utána a 12. fejezettől már átlépünk a 4. kötethez, tehát ez egy nagyon-nagyon jó segédanyag a téma kutatásához. Illetve még egy kiadványra hadd utaljak, nem is biztos, hogy ez ott van elől, de ha nincs, akkor majd előre juttatom ezt a könyvet. John Locke Levél a vallási türelemről című kis kötete, ami már a múltkor is szóba került. Tehát John Locke Levél a vallási türelemről, ez azért különleges ez a kötet, mert a 17. században ennyire világosan, ilyen terjedelemben senki nem írt erről a témáról, sőt, nem csak a 17. században, hanem azóta sem. Tehát Locke egy felvilágosodás korabeli brit filozófus, angol filozófus, és gyönyörű szépen elvi tisztasággal közelíti meg ezt a kérdést, tehát a vallási türelem, a vallásszabadság kérdését, de ne felejtsük el, a 17. században járunk, és Locke egy dologgal nem számol. Mert a 17. században ez még nincs. Az ateizmussal. Pontosan azzal az ateizmussal, amiről most szó volt, a 18. században születik meg az ateizmus. 17. században ateisták gyakorlatilag nincsenek. És Locke sem számol velük, hogy mi van akkor, ha valaki egyik vallást sem akarja követni. De hát a 17. század még egyszerűbb volt ilyen tekintetben. Másfelől meg nagyon-nagyon nehéz és viharos. Kedves hallgatók, mindenkinek köszönöm szépen a figyelmet.